Rakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast jelentkezik. Azt is mondhatnám, hogy nyári különkiadásával, de hiszen még csak tavasz van, viszont éppen egy nyári hétvégére készülünk. Két hírem is van ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy részben emiatt, részben nem Gyula nem lehet ma itt. Más fontos nyári elfoglaltsága van, de azt hiszem üzleti. A másik viszont, hogy emiatt aztán viszont vendégül láthatjuk Gergely Norbit, aki nem először van itt a Clementine,
hanem másodszor.
Egyik híres munkatársa, és egyenesen a Balatonról érkezett.
Mondhatni.
Na jó, mondjuk így, jó, ez most kicsit hazudtam, mert tegnap voltál a Balatonon, de itt a szezon, igaz? Lehet vitorlázni.
Itt a szezon, üdvözlök én is mindenkit, sziasztok! Hát igen, valóban már rutinos vagyok itt második alkalommal.
Régóta terveztük már ezt a témát, és abszolút itt van az idő pontja, hogy beszéljünk róla.
Igen, nagyon beindult a szezon egyébként nálunk is. Van egy vitorlás csapatunk, ahol ezerrel készülünk. Vitorlákon utolsó simítások.
Miket kell csinálni a vitorlákon? Le kell őket pucolni, vagy megvarni? Vagy...
Ez most a megvarrás fázisa. Igen.
Értem.
Tehát mi igyekeztünk nem az utolsó pillanatra hagyni, de azért eléggé belecsúsztunk az utolsó pillanatokba. Két héten belül indul a versenyszezon, de most mi tavaly össze rendeltünk egy új vitorlaszettet, és ennek a matricázása, meg utolsó simítások, és utána a hajó beállításainak hozzá igazítása következik.
És mik a várakozások? Mit ígértetek a szponzoroknak?
Nagyon izgulunk. Eddig tudtuk a vitorlaszettre fogni az eredményeinket, és azért így is becsúszott egy-két szebb eredmény. Például tavaly sikerült megvédenünk a fehér szalag győztes címünket, amit az előző évben is kis szerencsével sikerült behúzni a Balaton 25-ös nívós osztályában. Viszont mondjuk a bajnokságban, a magyar bajnokságon, illetve a kék szalagon ott lecsúsztunk a dobogóról. Most azt reméljük, hogy ha sikerül elég gyorsan megtanulnunk az új vitorlaszett használatát, illetve megtaláljuk az ideális beállításokat, akkor mindenképpen a dobogóért küzdünk, és nem vagyunk tériszonyosak, úgyhogy nem baj, ha magasra kell mászni.
Na de amúgy se azért hívtunk, hogy itt a büszkeségbe fürdős kézzel itt a tavalyi eredményeitekre, hanem ugye a kapcsolatot szeretnénk megtalálni a gépi tanulás meg a vitorlázás között, mert hogy minden között van kapcsolat, vagy kéne, hogy legyen, de e között azért valószínűleg van.
Még én előtte kérdezhetek egyet a nem gépi, hanem az emberi tanulás kérdésében? Mert hogy megütötte, nem is az, hogy megütötte a fülemet, hát hallottam, mit mondtál, és azonnal kérdések tömege sorjázott a fejemben, de az mindenképpen így van, hogy milyen beállításai vannak a hajónak, és ez miköze a vitorlákhoz, vagy szóval hogyan, mik az összefüggések?
Hát ez egyébként akár össze is lehetne kötni az AI felé vezető úton. Ez egy jó kis átvezetés lehet, hogyha jól sikerül felépítenem ezt a mondatot. Szóval igazából ugye különböző szélirányokon különbözően kell állítani a vitorlát. Ennek van egy nagyon komoly fizikája is, amiről Gyuri lehet, hogy többet tudna beszélni, de az a lényeg, hogy minden szélirányon, minden szélerősségnél a lehető legjobb formát vegye fel a vitorlánk. És ezt különböző kis trimzsinórokkal, élfeszítő kötelekkel és egyebekkel tudjuk beállítani, mivel itt nem merev szárnyunk van, mint például a CLGP-ben, meg az Amerika kupás hajók egy részében folyamatosan kísérleteznek ilyesmivel, ezért a tökéletes formát, ezt a szárnyprofilt, ezt nekünk a vásznon kell elérni, és azért itt nagyon sok mindent kell jegyzetelnünk, szépen összerakni, próbálunk egyébként most már szenzorokat és gépeket is használni ehhez, úgy rögzíteni minden vitorlázásunkat, hogy logoljuk, hogy milyen szélirányon, milyen valós szélen, milyen sebességet sikerült elérni, és akkor egyrészt visszajelzi nekünk a szoftver, hogy most megyünk-e olyan jól, mint eddig valaha legjobban, másrészt pedig minden különböző szélerősségre és szélirányra próbáljuk a legjobb beállításokat megtalálni, azokat rögzíteni különböző kis táblázatokba.
És egy ilyen vitorlaszett az nem pontosan ugyanolyan alakú, mint a előző vitorlaszett?
Nem egészen. Van egy osztályszabályzatunk, illetve különböző hajókra különböző szabályok vonatkoznak, aminek meg kell felelni, de elképesztő szinten fejlődik a vitorla tervezés, és pont most voltunk egy vitorla szabászatban a magyarországi egyik legjobb cégnél, ahol tizenvalahány világbajnok katamarán vitorlát terveztek már. Kicsit megmutatták nekünk a szoftvereket, hát elképesztő, hogy hol tartanak, tehát évről évre egyre több mindent tudnak lemodellezni, köszönhetően például a mesterséges intelligenciának, és ezért folyamatosan új dolgokkal kísérleteznek. A mi osztályunkban jó pár szinten ez alatt vagyunk, de nálunk is úgy van, hogy 4 évig fix a szabályzat, 4 évig nem lehet változtatni ezeken a technikai paramétereken, pont azért, hogy ne legyen az, hogy évről évre új vitorlaszettet csináltatunk, mert valaki még nagyobb vitorlát tehet föl, és akkor a mi régünk már nem jó. Egyébként is ilyen 3-4 szezonra szálljuk a vitorláinkat, tehát 4 évente változhat a szabályzat, és akkor lehet nagyobb újításokat csinálni.
Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen vitorla az egy háromszög alakú vászon, de ezek szerint tervezni is kell rajta. Különböző nagyjából anyagok, különböző vastagságok.
Na várjál, csak megpróbálom megvilágítani neked a már a te érdeklődési körödnek megfelelően. Tehát te szereted a repülőket, igaz?
Igen, igen.
Hát a repülőknek van szárnya.
Tagadhatatlan.
És a szárnyuknak az alakja az ugye nem mindegy, hogy milyen.
Hát abszolút, de hogy ez a, azt hittem, hogy ez a vitorlásoknál nem így van.
De pontosan ugyanígy van, mert tulajdonképpen teljesen hasonló effektus.
Azt tudni véltem, igen.
A vitorlán, ami ébred, ami előrehajtja igazából a vitorlást, mint amilyen a repülőnek a szárnya.
Hát igen, talán nálunk van, amikor abszolút nulla szél, vagy nagyon-nagyon gyenge szél van, és van, amikor őrjítő nagy szél. Azért azt gondolom, hogy talán a repülőgép szárnya ennél fixebb tartományban hát mozoghat.
Kisebbet tud esni a vitorlás.
Az biztos.
Határozottan, igen. És a vitorlának a keresztmetszete, vagy hát a profilja, az nem egy ilyen sima téglalap?
Nem. Alapvetően nagyon sok állítás lehetséges rajta, tehát van egyrészt egy hasa, egy
hát
mélysége,
igazából azt
van
a profilt,
egy csavarása.
Igen, tehát azt a profilt, értem, azt tudod állítgatni lényegében.
Az világos, az hogy maga a vászon, tehát ha ezt kiterítem a földre, ezt a vitorlát, akkor van, ahol vastagabb, van, ahol vékonyabb, vagy az egy egyforma vastag anyagdarab?
Na, ez jó kérdés. Szerintem biztos, hogy vannak olyan részei, ahol nagyobb terhelést kap, azt láttuk is a tervező szoftverben, hogy ott vastagítások kellene.
Értem.
Tehát biztos, hogy valamilyen szinten változik. Nálunk ez nem olyan jelentős, de igen, tehát alapvetően viszont 3D-ben tervezett. Tehát
azt értem, hogy és amikor felfújja a szél, akkor már természetesen nem, igen, egy síkot mutat. Hú, nagyon izgalmasan hangzik, és az, de az különösen meglepő, hogy a csapatotok ezek szerint valóban szoftvert használ ahhoz, hogy értse az, hogy mi hogy működik. Hát ez elég lenyűgöző.
Igen, utólagos magyarázatokra, megmagyarázkodásokra is használjuk, amikor próbáljuk utólag kiokoskodni, hogy miért volt gyorsabb nálunk egy másik csapat, és akkor nézzük az útvonalakat, nézzük a mi rögzített adatainkat, és megnézzük, hogy mit lehetett volna jobban csinálni.
És ez ebben a versenyosztályban általánosan elterjedt, sokan használnak ilyeneket, vagy csak ti, vagy csak a
szerintem
topon?
Szerintem nem elterjedt. Van egy nagyon jó magyar fejlesztésű szélműszer, ami egész sok mindent mutat, egész sok adatot csinál, vagy rögzít és visszaadja a felhasználó számára, de azt gondolom, hogy olyan szinten, mint ahogy mi elemzünk, olyan szinten talán nincs más. Bár most vannak új belépők az osztályban, akik komoly fejlesztéseket is terveznek a pletykák szerint, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fog változni. A Balaton 25-ös az egy fejlődő osztály, ez nemrég jött létre, pár éve van saját bajnokságunk, nemzeti osztályá váltunk, úgyhogy itt most még felfelé ível a
azt
pálya.
Tippelném, hogy a név, hogy Balaton 25, az a 25 láb hosszú hajót jelenti.
Pontosan.
Ami az nem egy nagyon nagy hajó, ugye?
Nem, ez nem egész 8 méter.
Aha, és ez hány személyes akkor? Már hány, mekkora hát a személyzet?
6 személlyel lehet rajta vitorlázni a hajólevél szerint, versenyen inkább 3-4 fő az, ami,
értem,
szükséges.
És miket elemeztek? Ezt úgyse hallgatják meg a versenytársak, nyugodtan beszélhetsz bármiről.
Hát itt a legfőbb mutatószám talán az a VMG-nek nevezett Velocity Made Good, tehát az a jó irányba meglévő sebesség.
Megpróbálom én elmondani, jó? Mert jó, te úgyis vitorlás oktató vagy, és biztos nem vagy ahhoz hozzászokva, hogy egy mondatban mondd el, de én megkísérlem. Tehát ugye az világos, hogy a vitorlás hajó az széllel teljesen szemben azért nem tud haladni. De a laikusokat talán meglepi, hogy azért éles szögekben, tehát hogy viszonylag a szél felé vitorlázva, azért sokkal több időt vitorlázik egy vitorlás, mint amennyit egyébként ilyen jó kis hátszelekbe. Ennek több oka van, de mindegy, az a lényeg, hogy a nagy kérdés az az, hogy egy adott szélnél, tehát valonnan fúj a szél, és valamerre menni szeretnénk. És a kérdés az mindig az, hogy ehhez képest az adott hajónak mi a legoptimálisabb vitorlaszög, amit válasszon. És erre mindenféle számítások meg.
Igen, ide akartam is eljutni. Nagyjából ez a cél, hogy általában mondjuk a magyar bajnokság egy up and down pálya, ami azt jelenti, hogy egy szembeszeles szakasszal indul, utána a hátszél szakasz, ebből van két kör. És a szembeszeles szakasznál az a kérdés, hogy mennyire tudunk közel menni a szembeszélhez, hogy minél kevesebbet kelljen cirkálnunk, hogy mire eljutunk
cikcakban menni,
mire feljutunk a fenti bójához, és minél közelebb mész a szembeszélhez, annál kevesebb utat teszel meg, viszont annál lassabban fogsz menni. És itt a VMG szerinti vitorlázás az ennek az egyensúlyának a megtalálásáról szól, hogy a lehető leggyorsabban menjen a hajó, a lehető legközelebb a célhoz. És hátszélen pedig ugyanez a kérdés, pont hátszélen nem a leggyorsabbak a hajók, hanem inkább ilyen háromnegyed szélnek nevezett, mindegy bizonyos szögben menni, nem pont a hátszél tengelyen vitorlázni, és minél jobban eltávolodunk a hátszél tengelytől, annál gyorsabb lesz a hajónk. Viszont egy bizonyos szélerőség fölött ez már nem igaz, ott már a legrövidebb utat kell bevitorlázni, és akkor mindenféle szélsebességre, szél irányra és hajósebességre megvan az, hogy mi a mi ideális szögünk, mit kell mennünk, és akkor ahhoz a megfelelő beállításokkal.
Most már csak azt kellene tudni hozzá, hogy igazából milyen szél fúj, amit aktuálisan esetleg tudhatsz, vagy éppen jellemzi, de ami sokkal jobban érdekli általában a vitorlásokat, hogy a következő 5 percbe, 10 percbe, 1 órába, stb. Milyen szél lesz majd ott, ahol éppen lesz a vitorlás.
Na ez a másik nagyon izgalmas téma. Van egy meteorológus kolléganőnk, akit gyakran kérdezgetek hasonló témakörben. Tehát igen, most a pályaversenyre volt az előző példa, ott annyira nem számít a szél, mert mindenkinek ugyanaz fúj, úgy rakják a pályát, hogy mindig szembeszeles rajt legyen, ha nagyon elfordul a pálya, akkor vagy lelövik a futamot, vagy elforgatják a pályát, ha meg lehet úgy csinálni. Ezzel szemben egy túraverseny, ami mondjuk a Kékszalag, ami Európa legnagyobb tókerülő versenye, ahol légvonalban a táv 155 km, fixen ugyanakkor indul, fixen ugyanaz a táv, na ott aztán minden történhet, és az a mi osztályunknak mondjuk 16 és 48 óra között bármi lehet. És annyit folyamatosan vitorlázunk, és aközben az útvonal tervezésünk az sokkal-sokkal fontosabbá válik, mint egy pályaversenyen, ahol mindenki ugyanott van körülbelül. Maximum az a kérdés, hogy a pálya melyik oldalát választod, de a kettő között van 2 kilométer különbség maximum, és látod, hogy mi történik a túloldalt. Na most, ha valaki egy déli parti stratégiát választ, a másik hajó pedig az északi parti stratégiát, akkor ott 10-15 kilométer is lehet a hajók között, teljesen más szélben vitorláznak, ott nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen meteorológiai előrejelzést használunk, minek hiszünk. Ugye itt most vannak is fejlemények, hogy a statisztikai modellek hogyan versenyeznek a fizikai számítások eredményeivel.
És itt milyen opciók vannak már, mint hogy nem az OMS-től lehet kapni kizárólag előrejelzést?
Nem csak, vannak különböző modellek. Egyébként vitorlázás közben csak mindenki számára elérhető forrásból tájékozódhatunk, de előzetesen lehet használni különböző egyéb forrásokat is. Egyébként az OMSZ-nak, ami most már nem, ez most megszűnt, ugye, hanem Hungaromet-től származó adatok az egyik legjobbak. Őnáluk van szuper számítógép is, volt is az egyik konferenciánkon előadni az egyik kollégájuk. Ott nagyon-nagyon jó modelleket futtatnak, Balatonra, illetve Magyarországra optimalizált modelleket, és azért ez az egyik legjobb, amit lehet használni. Ott vannak különböző szintű előrejelzések. Az ultra rövid távú előrejelzés, az, amit Gyuri mondott, az 5 perc múlva, 10 perc múlva milyen szél fog fújni, az már csak program meg script számára értelmezhető formában elérhető. Mi azt próbáljuk lefordítani egyébként, és arra futtatunk mi is útvonaltervezőket, tehát ha a megfelelő szélelőrejelzés birtokában a mi hajónknak a menet teljesítményeit betáplálva a verseny előtt le tudunk futtatni ilyen útvonaltervezőket, ami elmondja nekünk, hogy milyen stratégiát válaszunk. Na ebbe több modellt is bele szoktunk rakni. Egyrészt van az OMS-nál elérhető különböző modellek, illetve van egy, amit szintén a kolléganőnk ajánlott, egy lengyel modell, amit le lehet tölteni elég jó felbontásban a Balatonra. Ők kifejezetten jók szoktak lenni, illetve van az ICON nevű, ők németek. Mindig azt szoktam csinálni, hogy ezeket a különböző modelleket előző nap végignézem az összeset, megnézem, hogy a rajt előtre mit mondtak, és a rajt előtt megnézem, hogy melyiknek volt igaza. És kb. Azt hiszem el, hogy az fog bekövetkezni, ami eltalálta a reggelit, akkor azt elhiszem aznapra.
És volt olyan, hogy mondjuk elhittél valamit, és kiderült utólag, hogy egy másiknak volt aztán menet közben jobb előrejelzőse?
Rengetegszer.
Persze, akkor az alapján meg lehet magyarázni a kudarcot is.
Ez ja, és nagyon mindig jó. Nagyon jó.
Az a lényeg, a vitorlázásnál, a vitorlázóknál mindig kész magyarázattal lépjenek a partra, el tudják magyarázni, mi miért történt.
Hát a kolléganőnk az mondta, amikor ezzel zaklattam, hogy mondjon nekem kékszalag előrejelzést, és nem kell pontos, jó, ha ilyen 70-80%-ban eltalálja, hogy mi történik, hogy arra azt mondta, hogy 70-80%-ban tegnapra nem tudná elmondani, hogy milyen szél fújt. És én azt hittem, hogy viccel, de kiderült, hogy nem. Tehát, hogy a Balaton annyira speciális, annyira kevés mérési pont van, annyira kevés mért adat, 10 méter alatti felszíni sávban mi történik, ráadásul ugye vízföl találkozás, felszálló légáramlatok, minden, hogy egyszerűen kiszámíthatatlan, és úgy, hogy már megtörtént, visszanézi a pontos mért adatokat, sem tudná olyan szinten lemodellezni, mint ahogy nekem kellene, hogy hiszen látjuk azt, hogy a 10 méterrel arrébb lévő hajó néha halad, miközben én megállok a nulla szélben, és a vízen látszik is, hogy ott egy kis szélcsik. Na, ezt nem lehet lemodellezni szerintem még.
Ugye ez a raster felbontás, hogy milyen felbontással ismerjük a szélnek a sebességét, meg az irányát. Ha ezt ismernénk elég jól, akkor, és akkor innentől jön majd a gépi tanulás, akkor lehetne találni egy ideális útvonalat arra az adott hajóra.
De most nincs elég adatunk? Tehát egyszerűen nincs a tanító adat, kevés?
Gyakorlatilag nincs, meg azért várhatóan ez távlatilag is csak egy ilyen, tehát hogy csak közelíteni lehet oda, hogy ez valami ideális legyen, de elvben lehetne ideális.
Hát nekünk hozott már nagyon sokat, amikor előre lefuttatott modell szerint választottunk egy viszonylag meglepő stratégiát, de volt, hogy tényleg nem jött be, de amúgy van, amikor nagyon pontos, de akkor viszont mindenki tudja, jön egy front, igen, északnyugatról meg fog érkezni, ez fog történni, az akkor viszonylag könnyű.
Tehát a vitorlásoknál azért megvan az a viszonylag kézenfekvő lehetőség, hogy figyelik egymást.
Értem, és hogyha valaki, mondjuk akiről, a Norbiekről tudják, hogy ők ilyen tudományosan hajóznak, akkor az öreg balatoni medvék azt mondják, hogy jó lesz az utánuk menni, szerintem. Vagy azért ilyen nincsen?
Hát nagyon, nagyon fontos a többiek figyelése. Most ezt egy kék szalagon nehezebb megcsinálni, nem kötelező még általában a nyomkövető rendszer, vagy volt, amikor próbálkoztak vele, de akkor pont összeomlott a verseny idején, tehát elméletileg láthattuk volna egymást a radarképen, nem radar, de mindegy, szóval láthattuk volna, hogy ki hol jár. Igazából amikor már szétválik a mezőny, akkor már nem tudod, hogy mi történik az északi parton, ha a déli partról nézed, tehát hogy akkor már nem lesz meg, de amúgy alapvetően, amikor elindul mondjuk egy kékszalag 600 hajó, és látod, hogy szétválik a mezőny, van, aki elindul délre, van, elindul északra, ott nagyjából látod, hogy ki az, aki jobban megy, viszont sokszor itt a váltás lehetősége már nem nagyon adott, tehát hogy így a víz középen átkelés az ott néha ott ragadással jár.
És mielőtt elérnénk a kékszalagon, éjszaka szélcsendben torony iránt meglóduló hajók témájához. Gyorsan váltsunk.
De úgyis azt akartam kérdezni, hogy a tengereken tartott versenyeken hasonló megközelítéssel lehet menni, de adott esetben jobb előrejelzések segítségével?
Szerintem igen. Kevés tengeri tapasztalattal rendelkezem egyébként, de ott fixebbek a szelek, főleg a tavaszi-őszi időszakokban, és ezért ott jobbnak mondható szerintem az előrejelzések minősége.
Az a mondás, hogy a tengereken, hát különösen minél nagyobb nyílt víz, annál stabilabb állandó szerek fújnak, akár napokig, hetekig. és hát így azért a navigálás vagy a feladat is jóval egyszerűbb, de nem kell annyit változtatni.
Úgy hangzik, mint amihez könnyebb is lenne valamiféle gépi tanulási modellt használni, vagy ez elképzelhető, vagy szokott ilyen történni?
Annyira, hogy az én fejemben ez is megfogalmazódott, és akkor egy kicsit most témát váltva, hogy vajon miért nem az önvezető vitorlásokkal, vagy önvezető hajókkal próbálnak sokkal többet foglalkozni a világ nagy fejlesztői, és miért az önvezető autókkal, ami egy sokkal bonyolultabb problémának tűnik számos szempontból.
Uh-huh. Igen, igen. Most, hogy mondod, valóban. De nem lehet, hogy azért, mert hogy kevesebb vitorlást adnak el, mint autót?
Az lehet, de ez ugye nem csak a vitorlásokra vonatkozik, hanem minden más hajóra.
Minden tengeri szállításra
és
is.
És azért a tengeri szállításnak azért egy, hát elég nagy hordereje van ugye a világgazdaság szempontjából, és az valószínűleg nem lenne mindegy, hogyha ott ebben nagy változás történne, például, hogyha valamilyen módon autonóm rendszerek tudnák ezeket részben üzemeltetni. Különös tekintet arra, hogyha valamilyen módon például a szélenergiát ebbe be lehetne kapcsolni.
Na jó, hát akkor nézzük. Van-e olyan, hogy önvezető hajó?
Van ilyen hajó, van sok ilyen próbálkozás. Igazából a cikkek általában a nagyívű tervekről szólnak, és utána a megvalósulásról kicsit kevesebb, de ebből a szempontból például az IBM az egy üdítő kivétel volt részben, hiszen ő nekik a Mayflower elnevezésű projektjük, ami egy ilyen önvezető hajó, amivel Atlanti-óceán átkelést terveztek véghez vinni, részben napenergia használatával, tehát napelemekkel és elektromos motorokkal, részben pedig egy ilyen dízel tartalékmotorral, generátorokkal generált elektromos árammal, és hát az ő próbálkozásaikat elég jól nyomon lehetett követni, ami első körben kudarcokkal tarkított volt.
Nem, és... nem volt egy kimondott fáklyás menet ez azért. Tehát azt azért szögezzük.
De ezt úgy képzelem, hogy elsüllyedtek ezek a hajók? Vagy hogy
nem süllyedtek el.
Megérkeztek Afrikába, vagy szóval,
csak
hogy eltévedtek.
Mindig érte valami szegényt. Tehát egy palackpostánál azért határozottabb volt az útja.
Mondjuk azt hiszem drágább is lehetett az előállítás, mint egy palackposta.
De ahhoz képest azért nem volt egyszerű dolga. Úgyhogy mindenféle hányattatások érték szegény Mayflower-t.
Igen, akkor a végére ugorva tulajdonképpen sikerült neki az Atlanti óceán átkelés. Igaz, Kanadában kötött ki, és nem az USA-ban, ahova először szeretett volna menni. Volt több technikai problémája, és akkor végül döntésnek köszönhetően jutott Kanadában.
Nem, tehát a saját döntésének köszönhetően.
Igen, vagy nem is biztos, de új úti célként betáplálták ezt neki. Értem. Tehát szándékosan ment oda.
Egyébként én most nézegettem a kék szallag, az igazi eredeti, tehát az óceán átkelő kék szalagnak a történetét nem régen, és aztán ott láttam, hogy ott elég sok, pont a Halifax, az ugye Új-Skócia, elég soknak igazából az volt a célpontja, mert ugye ha egy rendes földgömböt megnézünk, akkor igazából az ott a legrövidebb távolság mondjuk a brit szigetektől.
Igen, igen, alapvetően azért állították ott ki, mert az alapvető útvonalhoz közel volt, és akkor ott ki tudják vizsgálni, hogy milyen meghibásodások történtek. De igazából tulajdonképpen teljesítette ezt a 4400 kilométeres utat önállóan egy AI captain vezetésével, folyamatosan meteorológiai elemzéseket figyelve a körülvévő hajók jelzéseit körülbelül 50 szenzorral vizuálisan is, meg egyéb szonárokkal, radarokkal is követve a hajókat, önálló döntéseket hozva, folyamatosan teljesítve az utat sikerült neki befutni. Az előző próbálkozásánál is, amikor vissza kellett fordulnia pár száz kilométer után, akkor is tudott haladni, és akkor sem az AI kapitánnyal volt a probléma, hanem valami olyan technikai gondja volt, hogy egy generátor meghibásodása miatt nem tudta tölteni magát, és viszonylagosan azért ez egy egyenes útvonalra tervezett, de különböző kitéréseket önállóan.
Azért az állati nagy trovály lenne, hogyha mondjuk vitorlással lehetne ezt megcsinálni. Tehát ugye a vitorlásokon ma már ugye nagyon sok ilyen félautomata technológia létezik, tehát ez a szélkormány, meg mindenféle kormányok.
Autopilotok, igen.
Autopilotok, amik lényegében egy adott irányban tartják a hajót, ezek régóta léteznek. Ezek nyilván azokon a helyeken, tehát tengereken nagyon hasznosak, ahol kifújt szelek egy irányba sokáig vannak. mert hogyha a szél változik, akkor egy bizonyos fokig tudnak korrigálni, de egy idő után ugye a vitorlához hozzá kéne nyúlni, és egyelőre azt leginkább az ember nyúl hozzá.
Leginkább szerintem abszolút megvalósítható, és vannak is ilyen koncepciók, és az egyik legizgalmasabb, ami abban a cikkben volt, amit te küldtél, az az Artemis Technologies-nak egy olyan koncepciója, ami a 2017-es Amerika Kupa katamarán dizájnra tett egy ilyen önvezető rendszert, és ezt szerették volna, vagy ezt az elképzelések szerint ezt lehetne használni nagyobb sebességű tengeri szállítmányozásra is. És ami a másik nagy, a nagy sebesség az viszonylagos, körülbelül 20 csomós szélben éri el a maximális 50 csomós sebességét, ami 90-95 km/h jelenthet. Ennyire lenne képes, de képes akár saját akkumulátorait.
Mennyi?
90-95 km/h lenne képes.
Jaj.
De várjál. Nagyon sok, de ezt nem ebben segítsetek. 20 csomós szélnél, hogy lehet 50 csomóval menni, ha csak vitorlával hajtunk?
Hát ugye itt bejön a fizika, ezek szárnyak, ja, egyébként kiemelkedő foiler hajókról van szó, amilyen szárnyakra kijön, abszolút végig siklásban van, és nagyon közel is tud menni a szembeszélhez, és az a szárny profilnak hála, itt már ugye nem tolóerővel közlekedünk, mint a régi klasszikus kalózhajók, a hátszélben tudnak menni a téglalap alakú vitorláikkal, hanem itt ezeknek a szárnyaknak hála, abszolút felhajtó erővel vitorlázik, és ez a szélsebesség 2-3-szorosát, ezt ma már simán, hát a simán az túlzás, de szóval, hogy
meg lehet hajózni. Értem.
Tehát aki a témában ilyet még nem látott, azt ajánljuk, hogy keressen rá ilyen ezekre a foiler, meg az America Cup szavakra mondjuk, és akkor fantasztikus videókat fog látni a
igen, stb. Tehát ő neki az elméleti maximuma az az 50 csomós sebesség lenne, és akkor 1,852-vel kell szorozni az az átváltás a kilométer per órára, de nem menne ennyivel, hanem kapna propellereket vagy vízturbinákat lentre. Négy ilyen szárnya van, amire kiemelkedne, abból kettő lenne ilyen turbina, amivel áramot termelne, visszafékezné magát 20-30 csomós sebességre, és közben folyamatosan áramot termelne, hogy amikor viszont nincsen szél, akkor viszont az elektromos meghajtással tudna menni.
Tehát jól hangzik.
Egyébként ez sokkal izgalmasabb lenne, hogyha mondjuk ezekre a nagy konténerszállítókra, meg a tankerekre is ki lehetne valami ilyesmit találni. Az azért még nem világos, hogy ott azt hogyan lehetne. De azon gondolkodtam, hogy még ha lenne is, akkor is egy kicsit lehezen állna át. Tehát én attól tartok, hogy ez egy nagyon konzervatív ez az egész ilyen a tengeri szállítmányozás. Elkezdtem gondolkodni, milyen okok akadályozzák ennek a viszonylag gyors kutatását, meg átmenetét, de egyelőre annak örülünk, hogy vannak olyan fejlesztések.
Igen, van egy Pyxis Ocean nevű hajó, ami egy ilyen nagy konténer hajó, ami kapott kettő ilyen 10 emeletes ház méretű merev szárnyat, ami nem ezeken a hihetetlenül éles irányokon való hajózásra való, viszont egy kis plusztoló erőt ad. Tehát ez tulajdonképpen egy normál szállítóhajó, aminek a belsejébe pakolunk. Tehát ugye itt a nagy gond az, hogy ezek ilyen lecsukható szárnyak, ezért a felszínére onnantól kezdve nem tudsz pakolni a szállítóhajónak. Viszont ez a két szárny, ez összességében úgy becsülik, hogy körülbelül egy ilyen 30%-os energia megtakarítást tud elérni, és hasonló széndioxid kibocsátás csökkenést. Ez most már megtette az első óceán átkelő útját szintén. Egyébként az Európai Uniós támogatást is élvez, és lehet róla olvasgatni amúgy a Mitsubishi cégnek az egyik fejlesztése, és szerintem nagyon izgalmas irány, és itt nem írnak külön a cikkekben arról, hogy milyen AI van mögötte, de szerintem legalábbis ez a level egy, amikor a döntéstámogatási rendszer, az biztos vagyok benne, hogy ilyen nagyon komoly meteorológiai előrejelzésekkel és vihar elkerüléssel van ez támogatva, akkor ha ideálisan választanak útirányt, akkor ezért ez a 30%-os megtakarítás, hogyha már tényleg világszinten a szállítmányozásra gondolunk, akkor az már egy elég komoly, akár ökológiai lábnyom szempontjából is egy komoly fejlődés lehet.
Visszamennék egy picit még a Mayflower-hez, de valószínűleg ez minden ilyen önvezető hajóra igaz, hogy milyen paramétereket kell figyelnie. Tehát azt gondolná az ember, hogy szélirány, szélsebesség, aztán menjünk el, meg a GPS adatok, De biztos van valami a hullámokkal, meg a viharokkal, vagy nem tudom, mire kell még figyelni egy ilyen önvezető hajónak?
Mondjuk a környezetét azt nem állt, hogyha figyeli, hogy
milyen, ne menjen neki semmi.
Milyen szemben, jobbra-balra.
Aha, jó, igen, ez
de
jogos.
Az is igaz, hogy ez azért sokkal kevésbé kiélezett a esetek túlnyomó többségében, mint a, tehát legalábbis a tengeren. Tehát azért ott, hogy mondjam, lassabban történnek az események, és meg a maguk a hajók is messziről jönnek, és ritkán szoktak hirtelen irányváltoztatásokat, még nem is nagyon tudnak tenni, tehát főleg egy nagy hajó.
Hát nekem a kedvenc ilyen sztorim az IBM-nek van egy videósorozata erről, és az egyik első tesztelésnél, vagy az első út, lehet, hogy az első sikertelen útnál volt az, hogy rögtön szembe találta magát egy láthatóan automata pilóta által vezetett vitorláshajóval. Akkor a vitorláshajó is körülbelül ilyen 8-10 csomó körüli sebességgel közlekedett, a Mayflowernek is az a 10 csomó, tehát 18-19 km/h a maximális tervezett sebessége, és láthatóan mind a kettő milyen önvezető módban volt, és akkor itt például még érdekesség ugye a tengeri szabályrendszert is figyelembe kell vennie. Igen, a korreg szabályai szerint jól kell tudnia kezelni ezt a helyzetet, és akkor ott látszott azért, hogy a tervező csapat rágta a körmeit, hogy na,
hogy
akkor most mi történik.
Igen. Megadja a jobb kis szabályt.
Így van, és hát ezt tökéletesen kezelte, és utána is egyébként voltak ilyen uszadékkerülések. Ugye van egy... Vannak olyan hajók, amik ebben az AIS rendszerben látszanak, hogy hol vannak, ezt folyamatosan online lehet követni, de vannak olyan kisebb dolgok is, amiket ki kell kerülnie, mint mondjuk akár egy evezős, amiben biztos, hogy nincsen valami hasonló rendszer, és ezeknek mind elég jól csinálta, de egyébként, amit mondtál, a hullámokat is figyelembe kell vennie, van egy ideális támadási iránya, azt is nézi, hogy hogy megy, és itt néha ugye az adott hullámra való felfutás, meg a hosszabb távú iránya, az esetleg ellent is mondhat egymásnak, úgyhogy itt azért érdekes döntéseket kell hoznia akár egy kormányosnak is. Ugyanúgy egy vitorlásversenyen is ez nagyon fontos egyébként, és ebben a szinten már verik az autopilotok az emberi kormányost, és ezt sokszor lenyilatkozzák az Amerika Kupa résztvevők is, hogy tiltva van az autopilot használata a versenyeken, mert senki, semmelyik kapitány nem tudja már annyira tökéletesen vinni ezeket a hajókat, mint amennyire a mesterséges intelligencia támogatott kapitány tudná, viszont itt ők tanulnak a machine learningtől tulajdonképpen, tehát itt ők azok, akik tanulnak a szoftvertől, hogy hogyan kellene vinni a hajót, hogy sokszor mennek így, és összehasonlítgatják a módikat.
Azért, hogyha valaki szereti, hogyha a hideg kirázza, akkor az nézegesen ilyen rövid távú vitorlás versenyeket, tehát főleg ilyen amerikai kupa és hasonló. Mondjuk ott a, nem tudom, hogy vannak olyan futamok, ahol ilyen rövid futamok vannak, de
vannak.
Azért érdekes, mert ugye a bóják vannak sűrűn, és akkor össze-vissza forogni kell, az elég hajmeresztő tud lenni.
Ezek azok, ugye, amikor ilyen mondjuk ilyen katamaránok úgy bedőlve kanyarodnak, hogy az egyik
és egymástól
test ilyen... az így fönt van, mit tudom én, 5-6 méter magasan akár. Igen. És lógnak ki belőle az emberek azon az oldalon.
Igen, és mindezt ilyen 80 km/h sebességnél.
Ott már megütöd magad, ha beesel a vízbe, ugye?
Ne is titkoljuk, hogy azért sajnos ebbe voltak már talán nem az amerikai kupán, de a vendégló valamelyiken volt haláleset nem olyan régen, amikor telibe trafáltak valami kínai halászhajót, valami kikötőbe járatán át, tehát azért ilyen sok ilyen eset van azért.
Igen, a vendéglóban ott akár ilyen konténerhajókról leesett konténerekkel való ütközés, akár jéghegy egyébként, ezek mindezek
a vendéglő ugye az a földkerülő verseny.
Az egy földkerülő, amit... egyszemélyes vitorlás verseny. És
az
egyébként
sok magyar
például...
ismeri a híres Fanándor résztvevő miatt.
És ott például nagyon sokat vezet már autopilot, tehát hogy ott lehet használni.
Értelemszerűen,
és ott is ezeket az elkerülő műveleteket elég jól végzi egyébként.
És akkor mikor lesz, nem is tudom, mikor lesz mondjuk a Balatonon már automata pilóta által vezetett hajó? Mert mit gondolom, hogy van most is, ha nem versenyen csalinkázik az ember.
Igen, tehát az autopilotot ezt sokan használják. Az a része, hogy...
Ez nem jelent olyan típusú önvezetést, ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy a...
Tartja az irányt.
Mechanikus robot, ami tart egy irányt mondjuk, igen.
Igen, vagy akár olyan van még, ami a szél elfordulását leköveti. Tehát az lehet azt mondani, hogy menjél pontosan északra, és akkor pontosan északra fog menni, De hogyha mondjuk szembefordul a szél, akkor onnantól kezdve nem csinál semmit, hanem lobog a vitorlád, megállsz, történik, ami történik. Aha. Viszont van olyan beállítás, aminekkor nem azt mondod, hogy éjszakot tarts, hanem a mindenkori szélhez képest 60 fokon szeretnék menni. És akkor ezt mondjuk leköveti, ha elfordul a szél, akkor fordul utána a hajó, és mindig 60 fokon fogja tartani. De ha mondjuk körbe-körbe forogna a szél, akkor itt körbe-körbe menne a hajó.
Szóval Balatonon azért nem egy praktikus stratégia hosszú
távon. De azt meg lehetne csinálni. Igen, azt meg lehetne csinálni, és azt egyébként az se kizárt, hogy én is meg tudnám csinálni, vagy a mi csapatunk is meg tudná csinálni, hogy egy autopilotot egy számítógéppel úgy összekötni, hogy mivel előzetesen megcsinálom az útvonaltervezéseket, megvan minden koordinátám, hogy melyik bóját hol kell kerülni, hogy e körbe tudjon menni a pályán úgy, hogy nincs ott több hajó. De hát ugye ez, amit a Gyuri is mondott, hogy amikor ott 600 hajó van, és mondjuk egy kenesei bójánál, ami az első bója, oda 50 hajó egyszerre érkezik, ott aztán nincs az a szabályzat, ami, vagy egy ilyen Ivden típusú parancsokkal ki lehetne adni, hogy na ott azt jól kezelje, kivéve ha azt írod, hogy ilyen 10 kilométeres pluszkört tegyél.
Ráadásul ugye a vitorlások azok ugye nem motorral mennek értelemszerűen, tehát ami azt jelenti, hogy ha az egyik a másik elől elfogja a szelet, ami persze egy gyakorli tréfa a vitorlás versenyen, akkor az ugye lendületét veszt, vagy leáll.
És az meglepetésként érheti az autópilótát, gondolom.
Igen, az biztos, meg amúgy is ez a taktikai csata egy fontos része azért a hajóvezetésnek, és azért ebben azért nagyon nehéz szerintem, nagyon komoly kihívás lenne ezt jól megcsinálni, hogy jól kezelje. Biztos, hogy tudná, hát idővel ez be fog következni, de azért most még ettől messze vagyunk. Meg hát egyébként ugye bizonyos versenyeken tilos is egyelőre a használata.
Egy dolgot még mindig nem értek, hogy azt értem, hogy mi a kihívás abban, hogy megvalósítsunk mondjuk egy önvezető teherhajót. De minek? Mi az értelme? Tehát miért lenne jó, hogyha a teherhajók személyzet nélkül tudnának közlekedni? Mit spórolnánk meg ezzel?
Hát eleve, hogyha nem kéne fosszilis üzemanyaggal üzemelni, vagy legalább kevesebbet.
Azt nyilván értem, de az nem az autópilóta, hanem az a
igen.
Szélerőmű.
Hát a másik az, nem tudom, szerintem sok erőnye lenne például, nem tudom, hogyha, szóval persze ez kérdés, hogy ezt mennyire teszed autonómmá, vagy mennyire lehet ezt. Nem tudom, én például a kalózokon gondolkodtam, hogy egy kalóz mit csinál, hogyha
egy
nincsen.
Egy kalóz AI?
Igen, hogyha nincsen kihennek a fejéhez szorítani a gépfegyvert, majd jött a Szomáliában.
Hát akkor fölmegy és lekapcsolja a főkapcsolót, és aztán mondjuk, akkor minek? Nem mit viszel? Jó, az árut.
Hát igen, tehát ez például egy jó
kérdés, hogy le tudja olyan kockázatos,
ha olyan kockázatos vizeken kell hajózni, ahol az ember élet veszélyben van, ott azért ez nagyon hasznos lehet, illetve hát pont ezért katonai felhasználásokról is írnak egyébként, hogy ott is, mint az önvezető drónokhoz hasonlóan lehetne ilyesmit csinálni, illetve, hogy akkor inkább kicsit békésebb vizekre vezzünk.
Pun intended. Szóval,
igen, tehát nagyon sok kutatóhajó is van, ami például olyan északi sarki helyekre megy el, ahova már nehéz lenne elvinni, és ott is vannak olyan dolgok, amikor önálló döntéshozatala szükséges lehet, mert mondjuk nem tudjuk már távolról irányítani úgy, és ezekben a szituációkban is nagy. Egyébként pont az IBM Mayflower-nek is van egy ilyen funkciója is, hogy hypertaste, vagy valami ilyesmi elnevezés, ami egy ilyen artificial, mesterséges nyelv technológiával vízmintákat vesz, és kóstolgatja a vizet, és egyrészt vízminőséget is ellenőriz, algák jelenlétét keresi, különböző életformák jelenlétét vizsgálja, és itt ezt mondják is, hogy ez az egyik kinyilatkoztatott irány, hogy akkor ilyen mintavételezésre, milyen jól lehetne ezeket használni.
Uh-huh. Nem lehet, hogy ez adott esetben az emberi hibákat is ki tudja küszöbölni? Tehát az, hogy a rumos hordon kókadozó kapitány döntéseivel szemben jobb döntéseket tud hozni egy adott képzési szint után? Vagy...
Ez így van.
Aha, szóval ez még lehet szintén értelme.
Ez biztos, meg még lehetnek esetleg olyan veszélyes szituációk is, ami például az egyik ilyen nagy szállítóhajó, ami azt hiszem először kelte át az óceánt, az például LNG szállítóhajó volt. Az is lehet akár egy kockázatosabb dolog, szintén ha olyan szállítmány van, ami akár robbanékony, stb. Ott is esetleg jó lehet.
Az LNG az a cseppfolyós földgáz?
Igen.
Csak hát, ha nem
azzal ment, ráadásul volt egy olyan fajta.
Ő saját magával saját hajtotta magát.
Akkor igen, ez olyan, van neki matek feladat típus, hogy meddig tud jutni.
Van-e még benne? Igen. Meghoztuk a... Ja nem, bocs. Aha. Még egy kérdés eszembe jutott, ha már jó, akkor a kapitányt lecseréltük, de hogy a személyzetet is le lehet cserélni, nem kell ott legyen valaki, aki mondjuk nem tudom, megjavítja az elromlott generátort, meg
hát, hogy igen, kapcsolgatja ugye, a lámpákat. Példája mutatja, ott jó lett volna, ha van valaki a fedélzeten, aki a kis triviális technikai problémákat meg tudja oldani, de ők nyilván azt szerették volna elérni, hogy teljesen személyzet nélkül sikerüljön most az Atlanti-óceán átkelése, de egyébként alapvetően, ha az lesz az eredmény, hogy kisebb személyzettel, kevesebb emberrel tudnak közlekedni ezek a hajók, akkor az már egy nagy nyereség lehet.
Hát én pont ezen gondolkodtam, hogy abban vajon mi a nyereség, hogy a kapitány fizetését meg lehet spórolni, vagy nem tudom, két fedélzetmester fizuját meg lehet spórolni. Ez valószínűleg nem az a nagy tétel egy tengerhajózási vagy tengeri szállításban, nem?
Nem biztos olyan nagyon kicsi egyébként. Ezt nem tudom. Nem tudom, mik az arányok.
Szerintem egy hajó az drágább, mint egy kapitánynak az egész élete fizetése. Nem. 1000 kapitány egész életében fizetett lenne egy
hát maga a hajó az
előállítási
a...
költsége.
Hát jó, de
szemben. Egy... Meg ugye az a napi, nem tudom, ugye valami olyasmit olvastunk abban a cikkben, hogy napi 20 ton, nem, napi 6 tonna üzemanyagot tud akár megspórolni ez a vitorlával ellátott LNG szállító.
Ami azt, ilyesmi volt,
igen. És akkor hát csak az a 6 tonnányi üzemanyagnak az ára mennyi? Azt szerintem biztos nem, nincs versenyben a napi díjával a kapitánynak.
Hát igen, de mondjuk ha csak felezni tudjuk a legénységeket, az, és nem egy embert váltunk ki, hanem mondjuk a fél legénységet minden hajón.
Nem 15 ember fogja vezetni a hajót, hanem 15 félbevágott ember.
Így van, így van. Értem. Ott kevés a fizetésigény.
Mondjuk a teljes legénységgel már nem biztos, hogy olyan nagyon nagy különbség van. Tehát nem biztos, hogy nagyságrendi különbség van ezek között.
Aha.
Költségek között. Nem tudom, ezt jobban meg kell.
Jó, ezt érdemes lenne megnézni, de valószínűleg nem ez az elsődleges szempont talán, tehát nem ez a fajta spórolás, hanem biztos az optimalizáció. Nyilván jobban lehet optimalizálni egy idő után a üzemanyag felhasználást, az időt,
hát, a sebességet. Még egy dolog, is hogy nektek a tippjátékot.
Azért ezek a hajók, tehát hogy a állati unalmas lehet.
Na, az biztos.
Na, és hogy nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy azért erre embert találni,
hát az nézd, valahogy most is jelenleg is megoldják. Tehát vannak emberek, akik vezetik ezeket
vannak,
a
vannak, de valószínűleg nem olyan nagyon egyszerű ennek a humán erőforrás politikája ennek a dolognak.
Ebben biztos vagyok, igen, de nyilván fel kell adni egy hirdetést, hogy megrögzött keresztrejtvény fejtőket monoton munkára.
És sudoku rajongókat,
igen. Amúgy abszolút el tudom képzelni, hogy van az az embertípus, akinek ez kifejezetten egy ajándék, hogy nem egyébként mennyi idő átmenne az Atlanti-óceánon egy ilyen nagy hajóval? Hetek? Hónapok? Napok?
Na, sokkal kevesebb.
Kevés?
Hát gondolj bele, hogy azért ezek a nagy hajó azért az, hát én szerintem egy 30-40 km/h sebességgel, mondjuk 30-al egész biztosan számolhatsz.
Tehát jó, azért tehát az úgy a napi 400 km-t akár meg tud tenni?
Nem, hát a 24-jel a 30
ja, 24-jel, én 12-vel szoroztam
nem
valamiért.
Nem, hogy mert nem áll meg.
Nem, hát éjjel is megy.
Aha, az 7-800 km naponta simán, de valószínűleg még több is.
És ugye azt mondtad, Norbi, hogy 4000 km a távolság? Jól emlékszem?
Max egy hét alatt, és akkor nem is nagyon teper.
Hát igen, aha. A Mayflower-t úgy tervezték, hogy 3 hét alatt fogja megtenni ezt a 4400-at, viszont ő neki a maximális sebessége ez a 20 km/h alatt. Tehát akkor ez, ebből ki lehet számolni. A régi Mayflower, meg a 400 évvel ezelőtti óceán átkelés, ott azt hiszem, hogy az 6 hetet tudott, vagy valami ilyesmi.
De az is csak 6 hét, az nem olyan nagyon sok.
Szerintem ez a Kínából Európába is ez a 2-3 hét, max. Egy hónap.
Aha. Ennyit egy kamionsofőr is távol tölt az otthonától. Jó, de 6 hetet nem, de 1-2 hetet igen. Azt minden tovább nélkül. Na jó, hát akkor majd meglátjuk, hogy lesznek-e robotkapitányok a rumos hordón ülve. Én nagyon szeretnék egy ilyen képet mindenképpen látni valahol. De elképesztő, hogy mennyi ilyen izgalmas mélység van abban a történetben, amiről először azt gondolnám, hogy egy darab vásznat kifeszítve várjuk, hogy hátulról fújjon a szél, aztán ezek szerint ennél mennyire bonyolultabb a dolog. Tök jó. Norbi, köszönjük szépen, hogy ilyen izgalmasat meséltél nekünk.
Köszönöm, Norbi.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.
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 Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.